Ma reggel is kell szerintem használni fényvédőt mindenképpen, mert attól függetlenül, hogy azért nem tűz a nap, ideje magunkat alaposan bekenni, és nem csak a strandon egyébként, vagy tengerparton, hanem akár hát normál időben még a városban is, de többször felmerül annak a kérdése, és egyébként szakvélemények is hozták már azt, hogy vajon ezek a kémiai anyagok, amik benne vannak ezekben a szerekben, azok hogyan hatnak ránk. Egyesek azt mondják, hogy ugye bekerül a vér áramba, de hogy ott egyébként okoz-e valamilyen károsodást, hosszú távú hatása van-e ennek a dolognak. Nos, ezzel kapcsolatban szeretnénk egy kicsit tisztában látni, úgyhogy fel is hívtuk dr. Szabó Renátát, a Melanoma Mobil bőrgyógyász szakorvosát. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Kezdjük talán azzal, hogyha mondjuk én fényvédőt szeretnék vásárolni, akkor ez nekem ugyanúgy jó lesz, mint mondjuk az Endrének jó lesz, vagy milyen faktorszámot, milyen helyzetre próbáljak meg, szóval, hogy tegyünk egy kicsit rendet ebben a kenési kultúrában, mert szerintem egyikünknek sincs teljes 100%-os tudása erről.
Nyilván függ attól is, hogy milyen az ember bőrtípusa, hova megy, mennyit használ belőle, esetleg nyaralni megy, vagy pedig városi sétára használja a krémeket. Ezekből léteznek fizikai, illetve kémiai szűrősök. A fizikai szűrősökről azt kell tudni, hogy titánoxidot és cinkoxidot tartalmaznak. Hogyha bevonjuk a bőrünket velük, akkor kis prizmaként viselkednek a bőrünkön, azaz visszatükrözik a napfényt. Azonnal hatnak, tehát amint fölkenjük, nyugodtan kimehetünk, és megfelelő védelmet biztosítanak. Babáknak általában ezt szoktuk ajánlani, viszont van egy hátrányuk, hogy általában fehéresen bevonják a bőrünket, és ezért olyan kellemetlen érzést, viaszerű érzést okoznak a bőrünkön. Ezzel szemben a kémiaiak, azok nem visszatükrözik, hanem elnyelik az UV-sugárzást a bőrsejtek helyett, és így védik a bőrünket. Viszont ha fölkenjük, akkor körülbelül egy 20 perces hatóidővel kell számolnunk, hogy biztosan hassanak, és mivel elnyelik a UV-t, le is bomlanak közben, ezáltal újra kell kennünk. Kozmetikailag ezek megfelelőbbek, jobban viselhetőbbek, de ezekkel merül fel egyébként több probléma, akár allergizálhatnak, akár pedig az, hogy esetleg bekerülnek a véráramba.
Na igen, és ez a kritikus rész, ugye, amivel kapcsolatban egy csomó, nem tudom, szakvélemény mást mond, hogy ez most ártalmas-e, hosszú távon ártalmas-e. Tegyünk egy kicsit tisztában dolgokat ezzel kapcsolatban, szóval, hogy mennyire veszélyesek ezek.
Igen,
a
mit lehet erről egyáltalán tudni
az egészségünkre?
Amit kell tudni, az az, hogy az UV az bizonyítottan rákkeltő hatású, tehát bőrrákot okoz. Hogyha fényvédelemről beszélünk, akkor a bőrrák megelőzésről is beszélünk. Tehát ez bizonyított, hogyha figyelünk a bőrünkre, akkor biztosan meg tudjuk előzni, vagy csökkenteni tudjuk a bőrrák kialakulásnak a kockázatát. Ezzel szemben fennállnak azok a tévhitek, illetve tanulmányok, vizsgálatok, hogy vajon ezek az anyagok, kémiai anyagok bekerülnek-e a véráramba, okoznak-e valamilyen problémát. Azt tudjuk, hogy bekerülnek a véráramba bizonyos hatóanyagok, de hogy ott mit okoznak, erre még bizonyított tények nincsenek. És amit szeretnék hangsúlyozni, hogy azért az Európai Unió nagyon szigorúan veszi a kozmetikai készítményekben felhasználható hatóanyagokat. És sokkal kevesebb hatóanyagot használhatnak föl Európában, mint mondjuk Amerikában és Koreában. Tehát az amerikai és koreai termékek, azok olyan összetevőket is tartalmaznak, amik az EU-ban tiltólistán vannak. Így én mindenképpen azt javaslom, hogyha választunk fényvédőt, akkor ne külföldről szerezzük be, hanem ezek patikában kapható biztonságos szerek legyenek.
Igen, talán ez is érdekes, mert ugye a hír, ami körbe ment egy pár éve, talán akkor volt, akkor robbant nagyot, az pont az amerikai hivatalnak, az FDA-nek volt a jelentése ezzel kapcsolatban, és akkor ezek szerint az Amerikában kapható készítményekre vonatkozó anyagokkal kapcsolatos vizsgálatokra alapozták.
Így van, itt leginkább ugye az oktokrilén és az oxibenzon került a reflektorfénybe. Ezek azok az anyagok, amik még vizsgálatok alatt állnak. Tehát, hogyha valaki szeretné ezeket kerülni, akkor inkább választom fizikai szűrős fényvédőket.
Az is mindig egy választás kérdése szokott lenni, és szerintem néha rosszul lőjük be, hogy hányos faktorszámot kellene használnunk, illetve a régi, írják a hallgatók is, egyébként a régi időben nem volt
faktor.
Nem volt faktorszám, volt kakaóval és bronzolaj, és akkor tessék, lehetett menni.
Na, kinek a bronzolaj, meg a sör. A sörrel is lehetett kenegetni, mindenki kenegetett.
És ha leégtünk, akkor azt hiszem tejföllel, vagy kefirre, vagy mivel kellett bekenni. Szóval, de most már vannak nyilván erre is készítmények nagyszerűek, amik a napozás utáni testápolók. Szóval, hogy azért nagyon széles a paletta, és nem a spaletta, ahogy mondani szoktuk ebben a kérdésben. Szóval, hogy válaszunk? Tudna nekünk esetleg segíteni abban, hogy egy ilyen rövid kis okost összerakunk most?
Igen, egy kicsit távolabbról kezdeném, hogy mi is a barnulás. Ugye a barnulás a bőrvédelmi reakciója tulajdonképpen, amikor napfény, vagyis UV éri a bőrünket, akkor a melanociták, vagyis a festéktermelő sejtek melanin pigmentet termelnek. Ezek fölkúsznak a bőrsejtek fölé, és esernyőként védik a sejtmagot és a benne lévő örökítőanyagot, vagyis a DNS-t. Az UV ugyanis DNS károsodást idéz elő, ebből mutáció alakul ki, ebből kóros sejtek alakulnak ki, és ebből bőrrák alakul ki. Tehát ezért mondjuk mindenkinek, hogy fényvédő krémet sajnos a mai világban használni kell. Uh-huh. Amikor csak utcára megyünk ki, hiszen nem napozáskor ér minket a legtöbb UV, nem akkor szerezzük be a legfőbb UV károsodást, hanem amikor sétálunk csak az utcán, vagy leszaladunk a boltba, kiszaladunk egyet kávézni, vagy a kertben teszünk-veszünk. És itt a fényvédelemnek is több faktorát szoktuk mondani. Az első az, hogy 11 és 15 óra között kerüljük a napfényt, húzódjunk inkább árnyékba, húzódjunk be a házba. Ha mégis ki kell menni, akkor fizikailag védjük magunkat, azaz kalappal, napszemüveggel, esetleg hosszú ujjú ruhával, lengőszellős ruhával, a gyerekeket UV-védős ruhával, és akkor a kilógó testrészekre lehet használni fizikai, illetve kémiai fényvédőket. Hétköznapokban elég a 30-as. Ha valaki reggel kimegy, felkeni az arcára, kézfejekre, nyakra, dekoltázsra, tehát a kilógó testrészekre, és utána irodába megy, majd utána 6 órakor hazamegy, akkor nyilván nem kell újra kennie magát. Teljesen más az, hogyha valaki szabadban dolgozik, többször megy ki, akkor ezeket a fényvédőket újra kell kenni 2-3 óránként. Hogyha pedig nyaralunk, akkor még jobban kell erre figyelni, hiszen vízbe megyünk, törölközünk, ledörzsölődik a bőrünkről a fényvédő, tehát még többször kell újra kenni ezeket.
Nagyon nehéz értelmezni ezeket a faktorszámokat annak, aki nem gondol bele. Tehát látja, hogy 30-as, 50-es, nyilván az 50-es az jobb, mint a 30-as, ezt mondja mindenki. Na de én egy picit azért szeretnék barnulni, hogy megfelelő védelemmel legyen a bőrömnek, de mit jelent az, hogy az SPF 30 vagy 50?
És miért nem lehet kakaóvajat kapni? Ezt is kérdezi az egyik.
Azt mondtam, lehet kapni, csak nem biztos, hogy érdemes használni.
Az SPF, ez a Sun Protecting Factor, azt mutatja, hogy mennyivel több időt tölthetünk a napon, ha megfelelő mennyiségben használjuk a fényvédőket, nyilván leégés nélkül, ez az UVB-re vonatkozik. Nagyon figyeljünk arra, hogy ha fényvédőt használunk, akkor rajta legyen az UVA is, tehát az UVA elleni védelem. Ez vagy úgy, hogy egy UVA bekarikázva, vagy pedig PPD faktorként jelenik meg. Visszatérve arra, hogy az SPF 30-as, 50-es mit jelent, például a 30-as azt jelenti, hogy 30-szor több időt tölthetünk a napon, ha bekenjük magunkat, mint hogyha fényvédelmet nem használunk. Például, ha 6 perc alatt leégünk, ezt szokták mondani egyébként a időjárás jelentésben, hogy jelenleg olyan erős az UV-sugárzás, hogy 3-5-6 perc alatt leégünk. Uh-huh. Hogyha bekenjük magunkat megfelelő mennyiségben, ez nagyon fontos, fényvédőkrémmel, akkor meg 30-szorozzuk ezt az időt, vagyis 180 percet tölthetünk leégés nélkül a napon.
Aha, értem, tehát ezt kell nézni. És nagyon fontos, amit mondani tetszett, hogy nem mindegy az UVA vagy az UVB, mert ugye az UVA az, ami mélyebbre hatol a bőrben, és ez az, ami a bőr idő előtti öregedésért felel, amíg az UVB pedig a felszínt érintés, ez okozza a leégést. Ugye nem is biztos, hogy észrevesszük, hogy károsodás történt az UVA-val.
Így van, az UVA ugye egész nap ugyanolyan intenzitással éri a bőrünket, nem szűri ki az ablaküveg, nem szűri ki a felhő, és mélyen a bőrbe hatol. Ez azonnali pirosodást tud okozni, és ugye a photoaging-nél, vagyis a bőrkorai öregedésénél ezt tartják felelősnek. Az UVA ezzel szemben változó intenzitással éri a bőrünket a nap folyamán. Ez felelős a barnulásért, a D-vitamin termelődésért, és sajnos a DNS károsodásért, és ezáltal a bőrrákkeltő hatású. A melanóma és a nem melanóma típusú bőrrákokban is az UVB-t tartják felelősnek.
Még egy gyors kérdés és egy igen nemes választ szeretnénk rákapni, hogy valóban összefüggés van a között, hogy valaki hányszor ég le a napon és a bőrrák kialakulása között?
Egyértelműen. Okay. Egyértelműen, főleg a 18 éves kor alatti leégés számít, főleg a hólyagos erős napégés. A legtöbb UV-károsodást 25 éves korunk előtt szenvedjük el, és ne feledjük, hogy a bőr nem felejt, mint egy bank minden egyes napfényadagot megjegyez, és később adja be, akár 20 év után is, és akkor jönnek elő a problémák. És én még szeretnék valamit kiemelni, hogy a fényvédelemről, ha beszélünk, akkor ugye a bőrrák megelőzésről beszélünk, ne felejtsük el, hogy évenként járjunk szűrésre, hiszen a szakorvos tudja kiszűrni azt, hogy mely anyajegyekkel van probléma, vagy mely bőrfelületeken van olyan képlet, amivel foglalkoznunk kell.
Nagyon szépen köszönjük, fontos összefoglaló volt, további jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen önöknek is, viszonthallásra.
Dr. Szabó Renátával beszéltünk, a melanoma mobil bőrgyógyász szakorvosával.